Békességet hagyok néktek, az én békességemet hagyom néktek. Nem úgy adom én néktek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi vétkeinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akaratja szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Gyertek testvéreim, énekeljük kezdő énekképpen Isten dicsőségére a 378. énekünk első versét. 378. énekünk első verse így kezdődik. Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úr Istennek. Foglaljuk el a helyeinket, testvéreim, és énekeljük tovább, Isten dicsőítve, az énekelt 378. énekünknek immár a második, harmadik, hatodik és hetedik verseit. A második vers így kezdődik, ó kegyes Atya Isten, te vagy Úr mindenekben. A mi segedelmünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, úgy, amint az írva található a János írása szerint való Szent Evangélium 17. fejezetében, a szakasz hosszúsága miatt leülve hallgassuk meg az igét.
Miután ezeket mondta Jézus, tekintetét az égre emelve így szólt. Atyám, eljött az óra, dicsőíts meg a te fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged, mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örökké életet adjon. Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Én megdicsőítelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. És most dicsőíts meg, Atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt te nálad, mielőtt még a világ lett. Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. A tiéd voltak, és nekem adtad őket, és ők megtartották a te igédet. Most tudják, hogy mindaz, amit nekem adtál, te tőled van. Mert azokat a beszédeket, amelyeket nekem adtál, átadtam nekik. Ők pedig befogadták azokat, és valóban felismerték, hogy te tőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél el engem. Én őértük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tiéd, és ami az enyém, az mind a tied. És ami a tied, az az enyém, és én megdicsőítettem ő bennük. Többé nem vagyok a világban, de ők a világban vannak, én pedig te hozzád megyek, Szent Atyám. Tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyünk, mint mi. Amikor velük voltam, én megtartottam őket a te nevedben, amelyet nekem adtál, és megőriztem őket, és senki sem kárhozott el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az írás. Most pedig hozzád megyek, és ezeket elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Én nekik adtam igédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazsággal, a te ígéd igazság. Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba. Én őértük oda szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal. De nem értük könyörgük csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem, hogy mindnyájan egyek legyünk úgy, ahogyan te, Atyám, én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Én azt a dicsőséget, melyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, hogy egyek, mi egyek vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogy engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, melyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Igazságos Atyám, a világ nem ismert meg téged, de én megismertelek, és ők is felismerték, hogy te küldtél el engem, és megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem azt a szeretetet, mellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is bennük.
Kegyelemnek Szent Istenne tegye áldottá az ő ígéjét, hogy Krisztus Urunk beszéde lakozzék a mi szívünkben gazdagon. Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk azért, hogy napjainkhoz napokat ragasztottál, heteinkhez heteket ragasztottál, és köszönjük, hogy ismét áthoztál egy héten, megőriztél az elmúlt hétnek mindenféle teendői közepette, megőriztél az évkezdésben, az iskola kezdésben, az óvoda kezdésben, megőriztél a ránk szabott szolgálatok közepette. És köszönjük Istenünk, hogy a te kegyelmedből ma indítottál bennünket a te hajlékodba. Mert tudjuk Istenünk, hogy nem a mi érdemünk, hogy itt állunk te előtted. Ez egyedül a te érdemed. És köszönjük Istenünk, hogy te adtad a szívünkbe a vágyakozást, és indítottad a mi lábunkat. És köszönjük azt, hogy szent ígéreted szerint itt a te hajlékodban, az imádságházában veled találkozni lehet. A te ígédet hallhatjuk, te személyesen meg tudsz bennünket szólítani, és te nyitod meg a mi szíveinket a te szent lelked által, hogy valóban be tudjuk fogadni azt az értelmünk felett való dolgot, hogy Krisztus meghalt és feltámadott érettünk. Így kérünk Istenünk, hogy világosítsd meg a mi elménket, segíts, hogy ezt a sok-sok drága ígét tudjuk befogadni a szívünkbe, és legyünk annak ne csak hallgatói, hanem mindenkor a megtartói is. Így állunk előtted, jövünk semmit nem hozva, egyedül a Krisztus keresztjébe fogózva. Kérünk, Atyánk, hogy áld meg számunkra ezt az órát, szenteld meg, add, hogy lélekben feltöltődve térhessünk meg a te hajlékodba. Add Istenem, hogy ne érjen véget az Isten tiszteletünk ezzel az órával, hanem folytatódjék az életnek az Isten tiszteletében. Így kérünk mindenkor Krisztus Jézus nevében, hallgass meg bennünket. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és látok néhány kisgyermeket itt a templomban. Arra kérem most a gyermekeket, hogy jöjjenek ide mellém. Gyertek! Gyertek bátran! Na, hát azért csak összegyűltünk néhányan. Köszönjünk egy jó hangosat. Áldás békesség! Ügyesek vagytok. Látom, hogy azért kevesen, de törve nem, azért itt állunk. Hát tudom, hogy miért vagytok ilyen kevesen, mert még sok-sok gyerek van a gyülekezetünkben, akik most a szőlőskerten vesznek részt egy gyerekisten tiszteleten. De azért számotokra is lesz itt Isten tisztelet, gyerekisten tisztelet a ti nyelveteken. Viszont, hát ugye említettem már, hogy szőlőskert, gyereksátor van. És az jutott eszembe, hogy a Bibliában az Úr Jézus is beszél a szőlőről. Nem is egyszer. Ki tudja megmondani, hogy mit is mond az Úr Jézus a szőlőről? Pont a János evangéliumában beszél róla. Valakinek rémlik? Hangosabban? Még nem hallottad, akkor mondom én. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ő a szőlőtő, és mi vagyunk a szőlővesszők. Biztos, hogy már láttatok szőlőtövet. Láttatok? Ki az, aki látott már közületek szőlőtövet? Már sokszor láttatok. Hát ugye azt tudjuk, hogy a szőlővessző az valóban ott szokott lenni a szőlőtövén, és hát hogyan kapja a szőlővessző a táplálékot? A szőlőtövön keresztül. A szőlőtő szívja fel a földből a táplálékot, a nedvességet. Igen, hangosabban? Így van. És ez így jut el a szőlővesszőkbe. Tehát a szőlőtő az, ami továbbítja a táplálékot, továbbítja azt, ami szükséges az élethez. És azt is mondja a Biblia, hogy a mennyei atya a szőlős gazda. Na hát ki tudja megmondani, hogy mit tesz egy jó szőlős gazda? Na halljuk.
Öntözi.
Öntözi, ez nagyon fontos. Hát elülteti, nyilván.
Kapálya.
Hogy mondanánk ezt egy szóval? Öntözi.
Gondozza. Kapálya.
Gondozza, így van. Még permetezi is, így van. Tehát mindent megad, amire szüksége van annak a szőlőveszőnek, hogy valóban mit tegyen?
Megnőjön és le
lehessen. Megnőjön, teremjen és le lehessen szüretelni. Na de képzeljétek el, hogy a szőlős gazda azért időnként metszőollót is szokott a kezébe venni.
Megnyírja.
Lemetszi azokat a hajtásokat, amelyek nem teremnek, vagy nem odavalók, amelyek mások. Hát, azt mondja a Biblia, hogy a Ó Isten is ilyen szőlős gazda. Mindent megtesz azért, hogy mi megmaradjunk. Mindent megtesz azért, hogy valóban azokat a gyümölcsöket teremjünk, amiket teremhetünk, mert ugye a szőlőtőkén vagyunk, és onnan kapjuk az erőt, onnan kapjuk a táplálékot, onnan kapjuk mindazt, amire szükségünk van. És a Jó Isten is ott jár közöttünk, és tulajdonképpen gondoz bennünket, gondot visel ránk, de bizony néha az ollóval is oda megy, és azt a hajtást, amelyik nem terem, amelyik rossz gyümölcsöt terem, amelyik nem azt a gyümölcsöt termi, amit kellene, az szépen lenyesegeti. Hát mi ebből a tanulság? Hol a helyünk? Azt mondja az Úr Jézus, hogy ő a szőlőtő, akkor ott a helyünk a szőlőtőn. Ott az Úr Jézusnál. Ott kell nekünk lenni. Tőle kapunk mindent, amire szükségünk van. És ne feledjük el, hogyha tőle kapunk mindent, akkor olyan gyümölcsöt is kell teremni. Úgy kell viselkedni, úgy kell élni az iskolában, az óvodában, otthon a családban. Hogy ne felejtsük el, hogy az Úr Jézus lát, az Atya lát bennünket, és várja a gyümölcsöket. Hogy vajon megtanultunk valamit hittanórán, gyerekisten tiszteleten, vajon megmaradt-e bennünk, ott vannak-e a gyümölcsök az életünkben? Hát adja Isten, hogy így legyen. És most újra szerintem fogtok kapni sok-sok gyümölcsöt, illetve sok-sok igét a gyerekisten tiszteleten, őrizzétek meg a szívetekben, és teremjétek meg azokat a jó gyümölcsöket, amiket Isten szeretne. Jó? Ne felejtsétek el. Na, köszönjünk újra egy jó nagyot. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
És a Zsuzsa néni fog veletek menni. Erre gyertek! Isten igéjének a hirdetésére és hallgatására készülve énekeljük testvéreim a 174. számú énekünket. 174. énekünk így kezdődik. Atya, Fiú, Szentlélek. Hallgassátok meg testvéreim Istennek igéjét, amely által keresi a ti szíveiteket ebben az órában. Úgy, amint az írva található a János írása szerint való Szent Evangélium 17. fejezetének 20-tól 23-ig terjedő verseiben a következőképpen. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem. Hogy mindnyájan egyet legyenek, úgy, ahogyan te, Atyám, én bennem, és én te benned. Hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogyan mi is egyek vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogyan mi egyek vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szeretnél. szerettél. Amen. Kedves testvéreim, János evangéliumának ezeket a fejezeteit tulajdonképpen a 13. fejezettől egészen a 17. fejezetig úgy is szoktuk nevezni, hogy Jézusnak a búcsú beszédei, de úgy is élnek ezek a beszédek a köztudatban, hogy Jézusnak a főpapi imádsága. A heidelbergi KT-nk 31. kérdés felelete azt mondja az Úr Jézustól, hogy miért nevezed őt Krisztusnak, azaz felkentnek. És hangzik a válasz, azért, mert őt az Atya rendelte, és Szentlélekkel felkente a mi legfőbb profétánká és tanítónká, aki nekünk, a mi váltságunk felől, az Atyának titkos akaratát és tanácsát tökéletesen kijelentette. És ami egyetlen egy főpapunká, aki az ő testének egyszeri áldozatával minket megváltott, és érettünk az Atya előtt könyörgésével szüntelenül közben jár. És ami örökkévaló királyunká, és felkente Isten az Úr Jézust, aki minket igéjével és szent lelkével kormányoz, és a nekünk szerzett váltságban oltalmaz és megtart bennünket. Ugye világos már a KT feleletéből is, ami a Biblián nyugszik, a Biblián alapszik, hogy Jézus Krisztus proféta, főpap és király. És olyan főpap, aki nem galambokat, nem kosokat, nem bárányokat áldoz Istennek a mi bűneinkért, ahogyan azt az ószövetségi főpapok tették a nép bűnéért, hanem a mi legfőbb főpapunk az ő testét áldozta, engesztelő áldozatként. És ugyanakkor a főpapi tisztségéhez az is hozzá tartozik, hogy érettünk könyörgésével, szüntelenül közben jár. Máshol is olvasunk erről a Szentírásban, hogy az Úr Jézus könyörög érettünk. Róma beliekhez írott levélnek a 8. fejezetében azt olvassuk, hogy Krisztus elsedezik mi érettünk. Hát így most már érthető az, hogy valóban ezek a fejezetek egyrészt Jézusnak a búcsú beszédei, másrészt pedig Jézus könyörög ezekben érettünk. Búcsú beszédek, mert Jézus búcsúzik az övéitől. Még egyszer eszükbe idézi mindazt, amit talán a félelem, a rettegés, az utolsó napoknak a nehézségei elhomályosítottak. A legfontosabb dolgokat eszükbe juttatja még egyszer. És ugyanakkor vigasztalja, erősíti, bátorítja az övéit. De nem csak ezt teszi, hanem az Atyának a kegyelmébe ajánlja a tanítványokat. Az Atya kegyelmére bíz az övéit. És itt a felolvasott ígének az első mondatában már egy döbbenetes üzenet van. Azt mondotta az Úr Jézus, hogy de nem csak értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem. Kikért könyörög az Úr Jézus? Nem csak az akkori tanítványokért. Nem csak azokért, akik ott vannak ő előtte. Nem csak a 12-ért, nem csak a nagyobb tanítványi körért. Az Úr Jézus érettünk könyörög. Azokért, akik a hajdani tanítványok szavára megtérnek. Azokért, akik a mindenkori tanítványok szavára megtérnek. Érettünk, akik az elődeink bizonyságtétele alapján jutottunk el talán az Isten ismeretére. Könyörög érettünk az Úr Jézus. Könyörög azért, hogy egyek legyünk. És olyan fontos ez, testvéreim, és akkora vigasztalás van ebben, mert hányszor van az, hogy nem tudunk imádkozni. Hányszor van az, hogy az ima életben valami hiba csúszik. Hányszor van az, hogy úgy érezzük, hogy mondjuk az imádságot, és valahogy fásultak vagyunk. Valahogy közönösek vagyunk. És milyen jó az, amikor belegondolunk, hogy az Úr Jézus esedezik érettünk. Hogy ilyen szószólónk van nekünk az Atya előtt, mint a mi Urunk Jézus Krisztus, aki esedezik érettünk. És különösen a felolvasott igében az Úr Jézus nem kisebb dologért esedezik, mint az egységért. Ugye nagyon sokszor elhangzott az igében, hogy azért könyörög az Úr Jézus, hogy egyek legyünk. Amiképpen ő és az Atya egy, azonképpen mi is egyek legyünk. Ő benne, ő vele, egymással. Döbbenetes ez is, testvéreim, mert ha meggondoljuk, akkor talán minden korban az egységgel van probléma. És hogyha belegondolunk, akkor számtalan példát tudnánk felsorolni, hogy hányféleképpen szoktuk megtörni az egységet, hányféleképpen értelmezzük, hányféleképpen éljük meg azt az egységet, amiről a Szentírás beszél. Amikor erre az igére gondoltam, eszembe jutott egy kis történet, amit hajdan gyermekkoromban az olvasó könyvünkben olvashattunk. Arról szól a történet, hogy egy édesapa hogyan tanította meg a három fiát, akik persze civakodtak és marakodtak is elég sokat, hogyan tanította meg őket az édesapjuk, hogy egységben az erő, hogy csak együtt tudnak megmaradni. Azt kérte az apa a fiaitól, hogy hozzanak egy-egy nyalábvesszőt. Fiúk összegyűjtöttek egy-egy nyalábvesszőt, mentek az atyához, és akkor az apa megkérte őket, hogy próbáljátok ezt eltörni. És persze sikerült ezt könnyűszerrel megtenni a fiúknak, hiszen erősek voltak, markos legények voltak. De az apa ezután arra kérte őket, hogy hozzanak újra egy nyalábvesszőt, és most tegyék össze. Legyen egy a háromból. És akkor megint felkérte a fiait, hogy próbálják eltörni. Fiúk egy ideig killódtak, egy ideig vívódtak, próbálkoztak, erőlködtek, és végül elismerték azt, hogy hát ez már annyira erős, hogy képtelenek mindezt ketté roppantani. És az édesapjuk akkor rávezette fokról fokra, hogy így vagytok ezzel ti is. Egységben megmaradtok. Külön-külön, szétszóródva, összeroppantanak benneteket. Nem tudtok megmaradni. És testvéreim, sorolhatjuk tovább a példákat. Ugye a nemzetünk történetében is számtalan példa kínálkozik, és hányszor elhangzanak azok a szlogenek, hogy de jó lenne, hogyha egységesebb nemzet lennénk. De jó lenne, hogyha lenne közöttünk összetartás. De jó lenne, hogyha nem húznánk százfele. Mi mindenre képesek lennénk. Mennyire másképp festene a nemzetnek a sorsa, a történelme, az élete. És ugye ismerős a mondás, hogy oszd meg az ellenséget és uralkodj, és valóban így van ez, az a nemzet, amelyik széthúz és százfele fordul. Aki ilyen megosztott, azon könnyen uralkodhat, akármilyen ellenség. Gondolhatunk a különböző pártokra, klikkekre, bandákra. Mindenhol azt látjuk, testvéreim, hogy fontos az egység. Fontos, hogy aki oda belép közéjük, az egy legyen a többivel. Hogy magáénak vallja annak a pártnak, annak a bandának, annak a kliknek a céljait, az érdekeit. Ezért vannak a közös szimbólumok. Ezért vannak a különböző beavatási szertartások. Hogy ezt az egységet kívülről is, az odatartozást, azt valamiképpen kifejezzék. És mehetünk tovább, testvéreim, a legkisebb közösségig, a családig. Ugye mindannyian tudjuk és tapasztaljuk azt, hogy milyen nagy tragédia az, hogyha a családok között nincsen egység. Hogyha a szülők nem értik meg egymást. Hogyha a gyermekek és a szülők között nincsen egység. Az a család menthetetlen, szétesik. vagy ha nem is esik szét, akkor viszont nagyon nyomorultak, és nagyon nehéz az életük a családtagoknak. És sajnos, testvéreim, akár a Bibliában, akár a mindennapi életben számos példa kínálkozik arra is, hogy nem csak pozitív, hanem negatív egység is van. Bizony az emberek nagyon egyek tudnak lenni, nem csak a jóban, inkább a rosszban, a negatív dolgokban. Egy nép is össze tud fogni rossz dolgokért is. Gondoljuk el, testvéreim, amikor pusztai vándorlás során Mózesnek a távolétében a nép összeadta egy emberként az arany függőit, aranyneműit, és gyönyörű szép aranyborjút építettek. Azt imádták Isten helyett. Összefogtak, valamit megcsináltak közösen, egyetértésben. Csak éppen nem a jó irányba fogtak össze. Vagy gondoljuk el, testvéreim, hogy ott van Miriam és Áron, Mózesnek a testvérei. Nem csak Mózesnek voltak munkatársai, hanem valójában Istennek voltak a munkatársai. És elmondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen hűségesen próbálták végezni a rájuk bízott feladatot. És mégis volt idő, amikor szépen összefogtak Áron és Miriam Isten szolgája Mózes ellen. Volt egység közöttük, együtt tették mindezt. Fellázadtak a testvérük ellen. És ott van, testvérem, Ananiás és Szaffira példája. Vagy ott van Aháb király és Jezabel királyné esete. Olyan példák, amelyek mind-mind azt mutatják, hogy sajnos az ember össze tud így is fogni. Lehet egység a bűnben is. Hiszen vannak bűnbandák is. Az elmondott példák is nagyon jól illusztrálják azt, hogy hányféleképpen értjük, értelmezzük, hogy hányféleképpen törjük meg az egységet. Róma beliekhez írott levél azt mondja a bűnbe esett emberiségről, nem egyes emberekről, hanem vegyük csak nyugodtan magunkra, mert mindannyiunknak szól, és mindannyiunkról mondja ezt az Úristen igéje. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek. Nincs, aki jót cselekedjen. Nincsen, csak egy is. Szomorú képet fest a Biblia a bűnbe esett emberről, és szomorú képet látunk akkor, hogyha az Isten nélkül járó emberekre tekintünk. Olyan jó, testvéreim, hogy miközben mindezeket felsoroljuk, ott van előttünk a Szentírás, és láthatjuk azt, hogy az Úr Jézus maga könyörög az egységért. Könyörög azért, hogy ez ne így legyen. És nézzük meg, testvéreim, hogy milyen egységért könyörög az Úr Jézus. Nem akármilyen egységért, mert hogyha csak közöttünk, emberek között van egység, ahogy már mondottam, az bűnre is vihet, és nagyon sokszor arra visz, és inkább arra visz. De az Úr Jézus itt olyan egységért könyörög, ami vertikális és horizontális. Először Istennel vagyunk egységben, és aztán egymással. Istennel és egymással. Az Úr Jézus pontosan tudja azt, hogy a mi missziónk ebben a világban csak akkor lesz sikeres, hogyha ez az egység felfele és egymás fele, ez a szeretet egység megvalósul közöttünk. Azt olvastuk itt az ígében, hogy azért kéri Istentől mindezt az Úr Jézus, hogy elhiggye a világ, hogy valóban az Isten küldte az Úr Jézust. Akkor fog hinni nekünk a világ, hogyha látta rajtunk ezt a szeretetet, ha látja rajtunk ezt az egységet, ha látja rajtunk azt, hogy mi kapcsolatban vagyunk Istennel és egymással. És az Úr Jézus maga életében gyönyörűen bemutatja ezt az egységet. Kapcsolatban volt Istennel és kapcsolatban volt a tanítványokkal. Egységben volt az atyával és az övéivel. Gondoljunk arra, testvéreim, amikor az Úr Jézus elvonult egy kicsit és imádkozott. Együtt volt az atyával, de ugyanakkor nem feledkezett el a tanítványokról. Ugyanakkor látta azt, hogy a tanítványok viharba keveredtek, bajban vannak. Imádkozott, az atyával volt, de ugyanakkor közösségben volt az övéivel is. Sietett a segítségükre, nem hagyta magukra. Az Úr Jézus akkor cselekedett, amikor látta az atyát cselekedni. Akkor gyógyított, amikor látta az atyát cselekedni. Mindaz, ami az atyáé volt, az övé volt. És mindaz, ami az övé volt, azt nekünk adta. Azért, hogy valóban egyek legyünk. Az Efézusi levél olyan gyönyörűen beszél mindenről, hogy Istennek ez volt az eredeti terve is, hogy egyek legyünk Krisztusban, ő vele. Azt olvassuk az Efézusi levélnek az első fejezetében, hogy előre el is határozta Isten, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által. Krisztusban egybe foglalva mindeneket, azt is, ami a mennyben van, és azt is, ami a földön van. Ez volt az Isten akarata. Ez volt az Isten eleve elrendelése. És olyan szép, amikor olvassuk az első gyülekezetről, hogy az első gyülekezetnek szíve, lelke egyvala, és együtt voltak a könyörgésben, az imádkozásban, a kenyérnek megtörésében, a hálaadásban. Együtt tudták szolgálni az Urat. Egységben voltak Istennel, és egységben voltak egymással. Na most, testvéreim, honnan tudhatjuk, hogy hogyan is állunk mi mindezzel? Bibliában van egy mérce, és van egy útmutató, hogy lemérhessük, hogy valóban hogyan állunk mi ezzel az egységgel. A János első levelében a következőket olvassuk. Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a mieinkért, hanem az egész világ bűneiért is. És abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk parancsolatait. Aki azt mondja, hogy ismerem őt, de nem tartja meg az ő parancsolatait, az hazug, és abban nincs meg az igazság. Aki pedig megtartja az ő igéjét, abban igazán teljessé lett az Isten szeretete. Ebből tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Aki azt mondja, hogy ő benne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt. Íme, testvéreim, a mérce. A mérleg, amin megmérhetjük magunkat. Abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk parancsolatait. Aki megtartja az ő igéjét, abban teljessé lett Istennek a szeretete. Aki azt mondja, hogy ő benne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt. Testvéreim, gyülekezetünkben is sokféleképpen kifejezzük az egységet külsőleg is. Kifejezzük a keresztség által, kifejezzük az úrvacsorai közösség által. Vizsgáljuk meg a szívünket, hogy valóban egyek vagyunk-e úgy, hogy úgy próbálunk élni, ahogyan Krisztus élt. Teljessé lett-e már bennünk az a szeretet, ami az Atya és a Fiú között volt, és ami a Szentlélek által a miénk lehet. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Gyertek, testvéreim, emeljük fel a szavunkat, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk azért, hogy te magad esedezel érettünk. Áldunk és magasztalunk azért, hogy ilyen pártfogónk van nekünk az atyánál. Köszönjük azt, Urunk Jézus, hogy Te nem sajnáltad a te testedet és véredet érettünk a keresztfára vinni. Köszönjük, hogy ennyire szerettél bennünket. És köszönjük azt, hogy továbbra is esed ezzel érettünk. Esed ezzel az egységért. Esed ezzel azért, hogy a te gyermekeid, a tieid, akikért eljöttél, valamiképpen el ne kárhozzanak, hanem miénk legyen az üdvösség. Köszönjük, hogy azért jöttél, hogy megkeressed és megtartsad mindazt, ami elveszett, mindazt, ami elindult a lejtőn, a romlásnak az útján. Köszönjük, hogy el nem feledkezel mi rólunk, hanem örökké való szeretettel szeretsz bennünket. Így kérünk, Atyánk Istenünk, hogy segíts megtartani a te beszédedet. Segíts, hogy valóban ott álljunk az igének a mérlegén, és valóban számba vegyük azt, hogy egységben vagyunk-e te veled, és egységben vagyunk-e a testvérekkel. Kérünk, Istenünk, hogy segíts bennünket, hogy növekedjen a szívünkben a szeretet, növekedjen a szívünkben a hit és a reménység, hogy valóban úgy fényeljen a mi világosságunk, hogy lássák a mi jó cselekedeteinket, és dicsőítsenek érette téged, a mi mennyei édesatyánkat. Esedezünk, Istenünk, a szőlős kert sátorért. Esedezünk a gyermekmisszióért. Esedezünk az ott folyó munkáért. Arra kérünk, Istenünk, hogy ezeket a gyermekeket te vedd a te kegyelmedbe. Add, hogy növekedjenek ők is a hitben, hogy valóban igazán megismerjenek téged. És te óvd meg bennünket, felnőtteket attól, hogy valamiképpen meg ne botránkozhassuk ezeket a gyermekeket, akiket gondjainkra bíztál. Könyörgünk, Istenünk, a tanévkezdésért. Könyörgünk a szülőkért, a gyermekekért és a pedagógusokért. Te adj nekik türelmet, te adj szeretetet, te adj elhivatást, hogy valóban minden dolgukat úgy vigyék véghez, mint akik nem embereknek, hanem Istennek szolgálnak. Könyörgünk, Istenünk, a gyászolókért. Elédbe hozzuk azokat a gyászoló családokat, akik közül az elmúlt héten szólítottad magadhoz kedveseiket. Arra kérünk, Istenünk, hogy te légy a gyászolóknak a gyámolítója. Özvegyeknek és árváknak te légy gondviselője. Te töröld le a könnyeket, és te kötözd be a sebeket. És így kérünk, Istenünk, a magányosokért, az egyedüljárókért is. Arra kérünk, hogy te légy társuk a társtalanságban. Te légy örömforrásuk az örömtelenségben, az egyedül való járásban. Könyörgünk a gyülekezet ifjaiért és időseiért. Arra kérünk, hogy áldj és szentelj meg mindannyiunkat. Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Hirdetem, testvéreim, hogy az Úrszent asztalát ezúttal is megterítettük, ezért halljuk meg Istennek a hívását, és készüljünk a szent vendégségre. Foglaljuk el a helyeinket, és ígére felelő énekként, és egyben úrvacsorára készülődve énekeljük a 395. énekünknek mind a három versét. 395. énekünknek első verse így kezdődik: Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát.
Thank you.
hallgassátok meg, testvéreim, hogy miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úri szentvacsorát, megírta ezt az első három evangélista, de legteljesebben megírta Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 11. fejezetének 23 és következő verseiben eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adván megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretett, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minek utána megvacsorált volna, ezt mondván: e pohár, amaz új testamentum, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úrnak kenyerét, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik, és úgy iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Amen. Hallottuk, testvéreim, miképpen szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az úri szent vacsorát. Gyertek, emeljük fel a mi szavunkat, és valljuk meg a mi bűneinket Teremtő Istenünk előtt. Először szabadon, aztán majd Dávid király bűnbánati zsoltárának szavaival. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy úgy jöhetünk hozzád, amint vagyunk. Te látod a mi bűneinket. Látod a mi fogyatékosságainkat, esendőségünket. Látod azokat a bűneinket, amiket soha senkinek nem mondtunk, amit soha senki nem tud rólunk. Nem tudja a szomszéd, a házastárs, a gyermek, a szülő. De tudjuk, Istenünk, hogy előtted nincsen titok, és nincsen semmi gát. Te ismersz bennünket, és valóban megvizsgáltál bennünket. Tudod, hogy mi van a bezárt ajtók mögött, és tudod, hogy mi van az összezárt ajkak mögött. Ezért arra kérünk, Istenünk, hogy valóban bocsáss meg a mi vétkeinket az Úr Jézus Krisztusnak érdeméért. Bocsáss meg a szóval, tettel, cselekedetekkel, gondolatokkal, érzésekkel elkövetett bűneinket. Te tisztíts meg bennünket mindezektől, és tégy fehérré, miként a hó. Gyertek, Dávid király bűnbánati zsoltárának szavaival is kérjünk Istentől bocsánatot a mi bűneinkre. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Vallást tettünk a mi bűneinkről, gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről is, és mondjuk el együtt hangos szóval az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül. Felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Jól lehet, én a ti hitetekben és vallástételetekben nem kételkedem, mindazonáltal egyházunk állandó gyakorlatához képest még néhány kérdést intézek hozzátok, feleljetek meg hitetek szerint hallható szóval. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szent Lélek által a bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Ha igen, mondjátok, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ha igen, mondjátok, hiszem és vallom. És végezetül, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ha igen, mondjátok, ígérem és fogadom. Én is mindezeket feletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, méltatlan bár, de elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem a ti bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megáld nékünk az Úr ingyen való kegyelméből, egyedül a Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és járuljunk az Úr asztalához a megszokott szép rendben. A szentjegyek kiszolgáltatása alatt a 459. és 460. énekünk soron következő verseit fogjuk énekelni. 459. énekünk így kezdődik: az Isten bárányára letészem bűnöm én.
Krisztus pedig kiontatott érted a bűnök bocsánatát.
Keresztény testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsorás sákramentumát. Így értek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Mindenekelőtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat a ti keresztjén rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást szeretetben. És ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, miképpen Krisztus megbocsátott ti néktek. Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre el is hivattatok egy testben. Jöttek testvéreim, adjunk hálát Istennek velünk közölt kegyelméért. Imádkozzunk. Áldjad én lelkem az Urat, s egész valum az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és ne feledkezz el semmi jó téteményéről. Hálát adunk neked, Urunk Istenünk, a bűnbocsánatért, és az erőért, amit Krisztus megtört testének jegyeiben adtál nekünk. Áldott légy ezért, Urunk! Hálát adunk azért az örömért, amit a szent vendégségben, a feltámadottal való közösségben nyertünk. Magasztalunk ezért, megváltunk. Köszönjük neked, hogy egy testnek tagjai vagyunk, és közös szolgálatra hívtál, és küldesz bennünket, Krisztusunk. Követünk téged, hálát adunk a mennyek országának látomásáért, és azért az élő reménységért, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóságtól, az Isten fiainak dicsőséges szabadságára. Dicsőítünk téged, Urunk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Miközben itt zajlott a istentiszteltünk, aközben a Szőlőskert gyermeksátorban szabadtéri istentisztelt volt Nagy Péter lelkipásztor szolgálatával, aki még nem látogatta meg a gyülekezet missziós sátrát, buzdítjuk, hogy látogassa meg, és nézze meg az ott folyó munkát. A katolikus templomtól balra levő dombon található a Szőlőskert gyermeksátor, de ki van plakátolva. Ma délután 5 órakor közös ifi van a két ifjúsági csoport részére, még ha jól tudom. Meglátjuk. Babamama körnek változik az időpontja, nem keddenként lesz szeptembertől, hanem szerdán, és most szerdán kezdődik, úgyhogy szerdán délelőtt 9 órakor lesz a babamama kör nyári szünet utáni első alkalma. Kedden este 6 órakor bibliaóra lesz, presbiteri gyűlés is lesz utána, Biblia óra utána presbiter testvérek részére. Szerdán tehát 9 órakor babamama kör, 10 órakor pedig a nyugdíjasok Biblia órája lesz. Pénteken gyülekezeti foci 17:00 a BMTE műfüves pályán, vasárnap pedig 10 órakor az istentiszteleten az új óvodások befogadó istentisztelete is lesz egyben. Az elmúlt héten kísértük utolsó útjára Horváth Jánosné Zsoldos Juliannát 86 éves korában. Ravatala felett Ézsaiás könyve 51. részének 6. verse alapján hirdettük az evangéliumot. Emeljétek az égre szemeiteket, és nézzetek a földre, mert az egek, mint a füst elfogynak, és a föld, mint a ruha megavul, és lakosai hasonlóképpen elvesznek, de szabadításom örökre megmarad, és igazságom meg nem romol. Végső búcsút vettünk Pőce Lajostól, 79 éves korában. Az evangéliumot az 1. Korintusi levél 15. részének 3. és 4. verse alapján hirdettük. Azt adtam előtökbe főképpen, amit én is úgy vettem, hogy Krisztus meghalt a bűneinkért az írások szerint, és feltámadott a 3. napon az írások szerint. Isten vigasztaló szeretetét kérjük a megszomorodott szívekre, a gyászoló családok életére, és a gyülekezet imádságban hordozza a gyászoló családokat. Szombaton 10-én fogadnak örök hűséget egymásnak Tölgyes Krisztina és Bölcsik János Attila. Isten áldását kívánjuk, és örömteli boldogságot. Itt vannak a fiatalok esetleg? Nem? Hát akkor majd ünnepelnek vasárnap, szombaton biztosan itt lesznek. Isten áldását kérjük az életük.
Igen, kedves testvérek, én is szeretettel köszöntök mindenkit, és hogy kedden, szeptember 6-án presbiteri gyűlés lesz. Akit érdekel, az jöjjön el, például az iskolával kapcsolatos dolgokat is ott fogjuk részletesebben áttekinteni. A jövő héten lesz az új óvodások befogadó istentisztelete, erre is készüljünk. A gyülekezeti terembe is lesznek székek, lesz kivetítés, és felállítjuk azt a sátrat is, ami a teraszon van, hogy elférjünk, így hogy senki se érezze magát kiszorítva a gyülekezeti tagok közül, hogy az óvisok kiszorítják őket. A szeptember 18. évnyitó istentiszteleten pedig, a névnyitó istentiszteleten lesznek a konfirmációs időpontok végesítve. Azt kérjük egyébként, hogy a évkezdésnél figyeljünk oda, az iskolákban a hittan beiratási évekre jelentkezzünk, mert néha elfelejtenek egyes iskolákba felhívni erre a figyelmet. Úgyhogy mindenhova a hitoktatónk elment, kitette a papírokat, plakátját, egyebet. Tehát ha véletlenül elfelejteni egy osztályfőnök, akkor azért lehet neki szólni, hogy segítsen ebben. A támogató aláírásokat gyűjtünk a református iskola indítására. Ez nem arról van szó, hogy megkérdőjeleződött az, hogy átvegyük azt az iskolát, hanem az, hogy hát ahogy lenni szokott, mondjuk így, hogy akadékoskodó emberek elkezdtek akadékoskodni, és emögé jó, hogyha egy kis erőt mutatunk, hogy ők kevesebben vannak lényegesen, mint ahányan mi vagyunk. Tehát ezért kérem szépen, ott erről van egy kis tájékoztató zöld színű papír, azt el lehet vinni, illetve a pénztárosi asztalnál aláírói, amiben ezt a támogató aláírást meg lehet tenni. Nyilván azt kérjük, hogy a nagykorúak írják alá, tehát ne a gyerekek, hanem aki 18 elmúlt. Ugyanígy lehet ismerősöket is erre bátorítani itt a lelkész hivatalban, illetve a szőlőskert sátornál, vagy még másoknál is megbeszéljük ezt. Tehát aki esetleg olyan foglalkozása van, hogy a kerületben sok emberrel van kapcsolatban, akkor egy-egy évet elvihet, és azt is lehet iratni szomszédokkal, ismerősökkel, vagy olyanokkal, akikkel kapcsolatban vagyunk. A aláírásgyűjtést ott bejelentettük az adatvédelmi biztosnál, úgyhogy mindenféle ilyen formai követelménynek eleget teszünk. A tájékoztató mellett megjelent a hírlevél is, ez nagyon fontos talán abból a szempontból is, hiszen, mint tudják a testvérek, a presbitériumnak idén december 31-ével lejár a mandátuma. Próbáltuk ezt elősegíteni, a választást előkészíteni azzal, hogy a mostani presbitérium minden egyes tagja írt egy rövid beszámolót arról, hogy mit csinált és hogy csinált és milyen gondolatai vannak, ezt olvassuk el, és akkor így a választási bizottságnál is lehet ennek alapján alaposabb jelöléseket tenni. Szóval, hogy Zsuzsa, itt vagy? Nincs itt a Zsuzsa, úgyhogy nem fogja tudni hirdetni azt, hogy amit már kitette azért a plakátot a ajtóra, tehát, hogy szeptember 17-én szombaton nagy lelkesedéssel és szakértelemmel szervezi gyülekezeti kirándulást, tehát ezt is be lehet írni a naptárba, és várjuk rá a testvéreket. És hát a szokásos módon a kórus CD-jével lehet támogatni az orgona felújítást, illetve különösen kérjük, hogy a havi rendszerességgel támogassuk a gyülekezetet, tehát ha lehet havi utalással, hogy jobban lássuk az egyenlegünket. Egyelőre most Sasper kb. 1 millió forint mínuszban vagyunk. Ez normális, minden évben így szokott lenni, de azért jobb lenne, hogyha nem az év végére jön neki a nulla egyenleg. Köszönöm szépen!
Isten tiszteltünk végén, az áldás vétele előtt a 467. dicséretet énekeljük, mind az 5 versét. Mi jó, ha bűntől, mert szabad, az Úr szolgája vagy. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen.